Köszönjük, mennyi jó Atya, ez a mai nap is a Te hűséged bizonyítéka, ígéretet, ez hű vagy. Köszönjük, hogy elküldted a várvált szent lelket, a vigasztalót, a segítőt. Kérünk ez alkalom is, hogy törzs be bennünket a Te szent lelkeddel, a mi hiányosságainkat kérünk, hogy töröld el. Kérünk, hogy erősíts meg, és áld meg minden szolgálatot, hogy valóban a mi szívünk és szánk hadd gerjedezzen, és vágyódjunk a közelségedbe, a Te jelenlétedbe. Kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat így. Amen.
Testvéreim, keressük meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelének harmadik részéből, a 3-tól 8-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irítségben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölünk valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit pünkösd ünnepén, itt az Úr házában. Adja az Úr, hogy be tudjunk töltekezni az ő lelkével, és emlékezetes legyen a mi számunkra ez az ünneplés, az Isten tisztelet, az igék. Kiváltságnak tartjuk azt, hogy nem csak igével, tanulmányozással foglalkozhatunk, hanem énekelhetünk, különféle szolgálatokat hallgathatunk meg. Hát ez is nagy áldás, és értékeljük nagyon. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, azután pedig Olá Csaba testvér fog szolgálni.
Oh, yeah.
hitelődeink, a hittestvérünk, az első keresztények életében úgy olvastam, hogy egy nagyon fontos kérdés volt, egy nagyon fontos témájuk volt az első keresztényeknek, a valakinek, hogy valaminek a jelenlét az életükben, a Szentlélek jelenléte, és ez egy nagyon fontos téma volt, körülbelül a második századig az Úr Jézus után, a legnagyobb emlékünnep a hitelődeinknek, a keresztényeknek, a pünkös volt a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, de valahogy idővel elmosódott ez, és nem szeretnék a karácsony ellen beszélni, drága emlékünnep a karácsony, de a nagyobb emlékünnepé vált a karácsony, talán azért is könnyebb ajándékokat adni, osztogatni egymásnak, mint újjászületni, új életben járni, és a Szentlélekkel megtöltekezni, Szentlélekkel teljes életet élni. Pál apostol, amikor Efézusba érkezett, olvassuk az igében, hogy találkozott olyan tanítványokkal, akik nem vettek szent lelket. Nem tudom azt, hogy Pál apostol milyen jelből, vagy hogyan vette észre az életükben, hogy hiányzik a Szentlélek, de lehet, hogy úgy vette észre Pál apostol, mint sok kereszténynek az életében, hogy erőtelen, gyümölstelen, örömtelen az élete, reménytelen, és ez egy nagy kérdőjel, hogyha gyümölstelen a mi életünk, hogy vajon ott van-e Isten szent lelke, teljesekkel vagyunk-e Isten szent lelkével az életünkben. Egy igeverset olvasnék fel, az Úr Jézus szavait idézném a Lukács evangélium 11. részének a 13. verseit. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad, mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Itt egy idézetet olvastam fel, az Úr Jézus, amikor imádkozni tanította tanítványait és bennünket is. Ez egy fontos kérés kell legyen a mi életünkbe. Kell kérjük Isten szent lelkét, hogy töltsön be Isten az, hogy szent lelkével bennünket, hogy teljesek legyünk Isten szent lelkével. Az előtte lévő versekben is olvassuk, hogy az Úr Jézus tanított bennünket, hogyha valaki kér az atyától kenyeret, hogy vajon skorpiót ad-e neki, és ezzel kapcsolatban egy történet olvastam, Mexikóban egyik misszionos testvérünk elmondta azt, hogyha leteszünk a földre egy újságot körülbelül egy óráig, akkor ajánlatos egy néhány erőteljes ütést ráütni az újság, amit felvennénk, mert valószínű benne lesz egy skorpió és megcsíp. Tudjuk, hogy vannak olyan skorpiók, a farkában vannak ilyen fulánkok, és ránk az emberekre is súlyos fájdalmat tud okozni, és a mennyei atyánk nem ilyen, lehet, hogy mi ezt érdemeljük, hogy csapásokat küldjön, ahogy Egyiptom népére is, de ránk tekintett, és úgy elgondolkoztató az, hogy mi is lenne velünk az emberiség a napjainkban is. Egyre jobban burjánoznak a bűnök az emberiség életében, egyre nagyobb bűnöket engedünk meg az emberek az életünkben is. Mi is lenne az, hogyha Isten elvonná az ő kegyelmét, megvonná az ő drága szent lelkét, a drága vigasztalót, óriási káosz lenne ebben a világban, de hála Istennek az ő kimondott ajándékáért, az ő szent lelkéért is. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy hogyan is teljesedhetünk be Isten szent lelkével. Először is, hogy olvastam, hogy kérnünk kell, vágynunk kell Isten szent lelkére, de a hétköznapokban, a gyakorlat életünkben is vannak sok dolgok, amit jó, ha megteszünk, és sokszor tapasztaljuk, hogy Isten betölt az ő szent lelkével. Hogyha imával megkezdjük a napot, igeolvasásra, biztos tapasztalták sokszor a testvérek, hogy érezzük, hogy valahogy megkenődik a belsünk, a mi lelkünk, és érezzük, hogy Isten megtölt az ő lelkével. A tegnap, hogy hazamentem a körzetben, és volt egy kis szabadidőm, és bennem volt egy kérdés, hogy mivel is töltsem az időt. Keveset vagyok itthon, és Jó volt együtt a családdal egy keresztény filmet megnézni. Könnyek között néztünk. Nézhetünk volna más műsort is. Jó volt ebből is épülni a keresztény testvérek az életéből, hogy hogyan jutottak át, hogyan adták át az életüket, hogyan tértek meg. A tegnapi nap is csodálatos esemény volt Ákoson. Isten szent lelke munkálkodott, és elgondolkoztató testvérek, ez bennünk, hogy utolsó időknek a jelei, az ösvényekről, a fövényekről hívja az Úr az ő választottait, és figyelmeztet ez bennünket, magyar népeket is, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele. Vágyódjunk Isten szent lelkével megtöltekezni. Volt egy, az elmúlt két hétben volt egy néhány szabadnapom, és hétvégén várakozni kellett, és olvasgattam keresztény irodalmakat, és különösen egy történet nagyon megfogta a szívemet. El szeretném ezt is mondani. Ugye az Úr Jézus is tanít bennünket imádkozni. Milyen jó, hogyha hálát is tudunk adni, hogyha Isten meghallgatja mi kérésünket. Azért is, amikor Isten másképp látja, hogy nem teljesít a mi kérésünk, de akkor is meghallgat Isten. És egy második világháborús eseményt olvastam, egy hívő családban történt. Az történt, hogy küldték az idézetet a frontra az édesapának, el kellett menni a frontra. Egy 3 éves fiúgyermekkel ajándékozta meg az Úr őket, és az a fiúgyermek különösen az édesapjához nőtt, különösen ragaszkodott az édesapjához, és nem tudták, hogy hogyan mondják rá a gyermeknek, hogy el kell menni édesapjának. És valahogy nagy nehezen elmondták a gyermeknek, de mielőtt elment volna a frontra, mint egy hívő család, imában bocsátották el édesapát, és az a 3 éves gyermek is hittel imádkozott Istenhez, hogy az édesapja jöjjön vissza a frontról. Eltelt egy bizonyos hosszú idő, jött egy levél, hogy él az apuka, majd megint egy hosszú idő, egy semmi válasz nem jött, egy nagy csend volt, és hosszú idő eltelt, évek, az édesanyja semmi remény nem volt, hogy visszajön a férje, de a kisfiú elmondta azt, hogy imádkoztunk édesanyja is, édesapa vissza fog jönni. Majd egy idő után jött egy levél, hogy hadisfogságban van az édesapa, az orosz fogságban, Szibériában, nem sokan tértek abban az időben vissza, nem sok remény volt, de a gyermek azt mondta, hogy édesanyja, imádkoztunk, édesapa visszajön. 7 év eltelt, és az édesapa visszajött lefogyva, megöregedve. A gyermek akkor már 10 éves volt, minden este, mikor lefeküdtek, imádkoztak, hálát adtak, és eltelt 2 év, a gyermek már 12 éves volt, még mindig hálát adott Istennek, hogy édesapa visszajött, és a szülők már régebben ezért nem adtak hálát, és úgy elgondolkozott a szülők, hogy valahogy elmondják a gyermeknek, hogy nem még imádkozom ezért, adjon hálát, hanem sok nehézségek is voltak, hogy más kéréssel is jöjjön az Úr Jézushoz, hogy az ő szükségét betöltse. És ahogy olvasták a hálaadásról az igeverset, hogy megfedte őket az Úr, és nagyon megintett az Úr, és elmondta az édesapa a feleségének, hogy 7 évig imádkoztunk, hogy térjünk haza, és 2 év után hagyjuk abba a hálaadást, és úgy megintett engem is az Úr, hogy lehet, hogy valamit nagyon kérünk, és az elmúlt héten nehéz helyzetben voltam, és az Úr megsegített, és sokszor olyan kevés a hála, és olyankor jövünk kemény imákkal, és kérjük Isten segítségét, de olyan könnyen elfeledkezünk a háláról, és úgy megintett ez a történet, hogy legyen hálás a mi szívünk, hogy Isten adta az ő szent lelkét is, olyan sok munkája van az életében, hát kívánom, hogy így jellemezze a mi életünket. Most azt hiszem, egy éneket fogunk énekelni, nem tudom, hogy az énekkal, vagy közösen, és azt követően Morocz Tamás fog szolgálni. testvéreket. Egy mondatot szeretnék, egy igeverset szeretnék felolvasni elsősorban. A 34. Zsoltárnak a 9. igeversét. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hát így, hogy elgondolkoztam azon, hogy ez az igevers mit is mond én számomra. Hát nagyon könnyű volt észrevenni, hogy Isten mennyire jó. Kezdve onnan, hogy minden reggel felkölhetek, és felkölhetünk, folytatva azzal, hogy van mit együnk, és befejezve azzal a napi teendőket, hogy van hova lehajtjuk fejünket, és hogy egy békés családi környezetben élhetünk, lehetnek fel gyerekeknek szüleik, és úgy gondolom, hogy az, hogy hívő szülők gyermekei vagyunk, ez plusz még dob alatba. Egy másik dolog, amit így még elgondolkoztam, és így úgy gondolom, hogy ez Istennek a csodálatos része az, hogy minden nap kaphatunk igéből, ha tényleg keressük, kaphatunk az ő igéből minden nap táplálékot. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy jóság az Úrnak, hogy az, hogy minden nap tartja velünk a kapcsolatot. Gondoljunk csak bele, hogyha nem olvassuk az igét egy jó huzamosabb ideig, hogy mennyire nehéz utána esetleg vele kapcsolatba kerülni. Mennyire nehéz nekünk a hitéletünk. Sajnos tapasztaltam én is, de kívánom, hogy többször ne forduljon elő ilyesmi. De folytatván a háladási sort azzal is, hogy Isten nem csak Isten, aki valahol van, hanem személyesen nekem az én édesatyám, aki elküldte az ő fiát, hogy helyette meghaljon. Hálás lehetünk még azért is, és abban is láthatjuk, hogy Isten mennyire jó, hogy az Úr Jézus eljött, és helyettünk meghalt, bűnénket megbocsájtotta. És úgy gondolom, hogy az ünnephez illő az, hogy megláthatjuk azt abból, hogy a Szent Lelkét elküldte, az egy óriási jóság, hiszen gondoljuk végig, ha a Szent Lélekét nem küldte volna el, ha a Szent Lélek nem jött volna el, talán még most is bolyongálnánk a világban. Szent Lélek az, aki folyamatosan meggyőz minket esetleg bűneinkről, megfed, int, tanít, rámutat hibáinkra, de ő az, aki ugyanakkor megvéd sokszor kísértésekben, mikor a sátán vádol, és fejünkhez vágja a hibáinkat, ő az, aki azt mondja, hogy én már más ruhát adtam rád, te már az enyém vagy. Vagy ő az, aki újból hitet ad, ő az, aki újból megerősítés, miután elesünk, nem azt mondja, hogy kész, vége, neked nincs több kegyelem, hanem gyere, még kapsz egy esélyt, próbáld meg újból, gyere, segítek neked felállni. Úgy gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk azért, mert a Szentlélek nem maradt ott a mennyben, hanem eljött, hogy segítsen nekünk, és minden nap itt van velünk, és kapcsolatban lehetünk vele minden nap. És szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy minden nap ne felejtkezzünk el arról, hogy ő nem csak vigasztal, bátorít, tanít, hanem ő egyben fed, hanem ő egyben utasít is, és néha parancsol is. Amen.
Thank you. Gondolkodtam ma azon is, hogy mit jelent nekem a pünkösd, és miért jó, hogy van pünkösd. Egyik szünetben történt ma az iskolában, hogy egyik kolléganő mesélte, életében először volt a hétvégén a hívő mennyegzőn, egy pünkösdi mennyegzőn, és hát valahogy úgy vettem ki a szavából, hogy milyen csodabogarak vagyunk mi, de az, hogy jó értelmében, nagyon jól érezte magát, és azt mondta, hogy sokkal jobb, mint amiken eddig volt, és nagyon tetszett neki, amit ott látott, és beszélgettünk egy kicsit, hogy mi miért így ünnepelünk, miért nem másképpen. Aztán csengettek, mindenki ment a dolgára. De úgy bennem maradt az, hogy pünkösnek számunkra az is lehet az egyik üzenete, hogy lehetünk csodabogarak ebben a világban. És egy másik szintén ma történt, velem beszélgettünk a gyerekekkel is, első órájuk vallásóra volt, és aztán beszélgettünk egy kicsit a pünkösdről, hogy mi is a pünkösd. Hát talán az keresztény ünnepeink közül a legnehezebb nekik ezt elmagyarázni vagy elmondani. De többek között egyik kisfiú azt jegyezte meg, hogy hát pünköskor az történt, hogy történt valami, hogy ne féljenek a tanítványok, hogy bátrak legyenek. És hát igen, a pünkös számomra az is, azt is jelenti, hogy bátran merjek csodabogár lenni, és merjek elmondani azt, amit az Úrtól kaptam. Hát ezt kívánom, hogy legyünk ilyen bogarak ebben a világban, akikre az emberek rácsodálkoznak. Amen.
Hozom a Bagamér Vámos Pécsi körzet testvériségek köszöntését, Kovács Lajos lelki pásztor testvér köszöntését is, és tegnap délután Tuzséron szolgálhattam Isten kegyelméből a roma gyülekezetbe. Többen a szatmári testvéreket ismerik és kapcsolatban vannak a tuzséri testvérekkel, az ott megjelenő testvérek is köszöntésüket küldik, és áldott békés pünkösdi ünnepeket kívánnak a testvérek részére. Van egy gondolat a szívembe, röviden szeretném megosztani a testvérekkel, hogy élnénk mi keresztények, ha nem lenne pünkösd. Közben járás történik érettünk a mennyben, az Úr Jézus részéről állandó jelleggel. Az Atya is közöttünk van az Úr Jézus, és minden egyes kérést, imádságot figyel, továbbit, mikor eljön annak az ideje, hisz a jelenések könyvében úgy olvassuk Isten igéjéből, hogy azok a könyörgések és imák, amik elhangzanak ezen a földön a részünkről, aranykelyhekbe, poharakba vannak összegyűjtve, és mikor az Atya rátekint azokra az imádságokra, akkor eljön az a pillanat töredék, amikor konfirmálja. Lehet, eltelhetnek az életedben, testvérek, hónapok, esztendők, aztán lehet, hogy több évtized is, és még arra az imakérésre, vagy azokra az imakérésekre, amit te háladással tártál föl, még Isten részéről, az Atya részéről nincs konfirmálva, még nem kaptál választ. De akkor is tarts ki az imában. Ott van a drága közvetítő, közben járó, az Úr Jézus tud róla, az Atya is tud róla. Azt mondta a mennybe menetel napján, nagy csütörtökön, jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha elmegyek, helyet készítek néktek. Ha nem lenne hely, megmondtam volna néktek. De amiután elkészítem a helyet, újból eljövök ti érettetek, hogy ahol én vagyok, ahol a mennyei lények, az Atya, az Úr Jézus van, hogy együtt legyünk örök időkön keresztül. Vágytok erre az időre, testvérek, hiszen. Az egyik testvérnővel, az ünnep alkalmával találkozhattam Isten kegyelméből a körzetbe, lakásán látogathattam meg, 90. életévébe van, nem megy a családhoz végleg Debrecenbe, ő a kis hajlékába van, és van egy ilyen imakérése, könyörgése, hogy az Úr az ő kis hajlékából vigye haza. És így, ahogy beszélgettünk, akkor láttam, ő is békességgel vette, és én is úgy elkönyveltem a lelkem mélyén. Ha Isten úgy végezte a drága Rebeka nénit, akkor az ő kis szerény hajlékából fogja hazavinni. Békessége van a testvérnőnek. Várja szeretettel a családtagokat. Minden nap haza, és tele van lelki örömmel, energiával, tűzzel, hittel, élő reménységgel. És kérdeztem tőle, hogy hát ez a hit, ez a lelki tartás, ennyi időn keresztén, honnan van, drága Rebeka néni? Tudod, Endre testvér, én mindig az Úr Jézussal vagyok. Külső tényezők nem zavarják Rebeka nénit. Ne. Mindig az Úr Jézussal. Ha kapálom a kis virágokat, most már eljött az az időszak, hogy nagyon szép a burgonyája, a pityaukája, a krumplia, és most már töltögeti. Az egyik kezébe van a bot, a másikban a munkaeszköz, de ő végzi ezeket a szolgálatokat. Ha reggel mész hozzá, ő már talpon van, ő már várja a szomszédokat, vagy ne talán, ha a vendég megy be hozzá. Napközben tetszik-e pihenni? Hát azért van az éjszaka, Endre testvér. Ő végz a kis feladat. Ő az Úrral kapcsolatban van. Aztán itt a földön hogy történik a közben járás? Jobb néktek, ha elmegyek, akkor elküldöm ti hozzátok. Beváltotta ígéretét pünköstkor az Úr Jézus. Elküldte az ő ígéretét. Honnan tudjuk? Él a szívünkben. Újjászült az ő lelke által. Tisztogat naponként, a megszentelés útján vezet, tanácsol. Ha elfáradsz, mert ez is megtörténhet, meg is történik, akkor újból erőt ad. Így telnek egy keresztény megváltott gyermekének, Istennek az ő életévei. Érdemes hűségesnek maradni. Függetlenül a körülményektől, az élethelyzetektől, a kihívásoktól. Az énekkar tagjai legyenek hűségesek, járjanak rendszeresen énekpróbára. Kegyelem ez. A fúvózenekar tagja is. Jöjjünk el, ami rajtunk áll, mindig a gyülekezetbe. Lehetőleg ne egy perccel később, hanem inkább előtte. áldásban részesít Isten. Olyan jó volt hallani, hogy eljöhettem előbb, egy néhány perccel próbált a fúzzenekar, áldjon meg az Úr benneteket. Szolgáljátok az Urat hűséggel. Hív segítségül engem minden élethelyzetben, még a nyomorúság idején is. Én meghallgatlak, megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Legyen így, testvéreim, a mindannyiunk életében. Szentelje meg életünket, és így teljen e nap további része is, az áldott ünnep, és a reán következő hét napja is, az Úr neve dicsőségére. Amen.
Ismét a zenekar örvendezhet meg bennünket, és úgy láttam, hogy a most is Ildikó testvérné is szeretne szolgálni. A zenekar szolgáló utat, ha szeretne, lehetőség van szolgálni.
Előttünk volt. Én azon kívül, a szolgálaton kívül két gondolat ragadta meg a figyelmemet, és megosztom a testvérekkel. Az első, illetve a második az volt, hogy vajon tudatosult-e bennünk, mindannyiunkban, akik ma az utolsó éneket énekeltük délelőtt, hogy az életünk utolsó percéért imádkoztunk. Most vissza kell gondolni, hogy mit énekeltünk, igaz? Azt énekeltük. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Most ezt azért emlegettem, mert úgy sokszor, amikor énekelünk, imádkozunk is. És ahogy Endre testvér mondta, ugye minden imádságunk nyilván van tartva, és megadatik akkor, később, amikor éppen szükség lesz rá. És mennyire szükségünk lesz az utolsó percben. hogy Isten kegyelmet adjon, és győzedelmet adjon akkor. A második gondolatom pedig az ige olvasáskor volt, arra a szövegre figyeltem fel, amikor maga az Úr mondja azt, hát olyan kevés az Úr ereje. Erre azért figyeltem fel, mert éppen a héten olvastam két ilyen fajta kijelentést is az igéből, és elmondom a történetet röviden. Az egyik király 100 talentum ezüstért 100 izraeli harcost fogad fel. Erre fel az Isten embere oda megy hozzá, és azt mondja, hogy küld haza ezeket az embereket, mert az Istennek van ereje megsegíteni, vagy elbuktatni. Aztán azt mondja a király, hogy hát jó, de hogy mi lesz a 100 talentum ezüste? Erre azt mondja Isten embere megint, az Isten tud neked annál többet adni. És úgy elgondoltam, hát én gondolkozok-e a jó Istenről pont így, hogy Istennek ereje van, meg nagy ereje van, meg történelmet formáló, de személyre szabott ereje, aki munkálkodik az én életemben. Úgy serkent engem is ez, hogy gondolkozzak erősen. Aztán a mai témához pedig van egy versem, mivel Istennek ereje szül minket újjá, a Szentlélek Isten által. Füle Lajos is így örökítette meg. Újjá születhetik. Bizony, az is újjá születhetik, ki vén, kinek egy látomása van, a temető. Az is újjá születhetik, kinek a szíve, mint a kő, akit nehéz fajsúlyú bűnei láncolnak le a múlthoz, akit ember már soha föl nem oldoz. Bizony, az is újjá születhetik. A szél fú és zúgását hallod, azt is tudod már, honnan jön, s hová megy, mert megfejti a meteorológia. De a lélek járását meg se sejti a tudomány, hiába lengeti dicsőségét kitárt titok felett, mert az érti csak, aki újjá született.
Thank you.
hirdetéseket hozunk Ákosról, ott több lelkipásztor testvér megfordult a tegnapi bemerítéskor, biztos, akik nézték a közvetítést, láthatták, köszöntik a gyülekezetet, nagyon sok erőt kívánnak és kitartást a lelki munkában. Hát minden bizonnyal nagy aratás volt a tegnap, 77-en merítkeztek be, 76-an az Ákosi gyülekezetnek a tagjai, és egy Magyarországról jött, Berek Darócról talán. És örültünk az örülőkkel, imádkozzunk azért, hogy minket is látogasson meg az Úr, magyarokat, de a cigányokat is, a románokat is, azért, hogy legyenek megtérések, és történjenek még ilyen szép ünnepélyek. Az énekkar szolgálatát kérjük. Testvéreim, egy nagyon nagy ünnep, bár sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel az ünneppel, és nem tudják hova tenni, viszont az Isten üdvtervébe nagyon-nagyon fontos szerepe van. És a felolvasott ígében, testvéreim, Istennek az üdvözítő munkájával kapcsolatosan szól az Isten beszéde. Isten az ő tervét, az üdvösség tervét elkészítette már a teremtés előtt, öröktől fogva, és ez végbe megy. Történelmileg mi, ahogy a sorrendet látjuk, vagy a Biblia leírja, ugye, hogy az Úr Jézus megszületett, aztán meghalt, és van egy ilyen kronológiai sorrend, de az Isten terve az mindent magába foglal. És ennek az igének alapján, ahogy most olvastuk a Titus leveléből, hadd szóljak a Jézus Krisztusban való üdvösségről, 6 lépésben, 6 fontos alkotó eleme ennek az üdvtervnek. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten az ő irgalmasságából tartott meg minket. Ez az üdvösség, hogy megtart minket az Isten. Az üdvösségre vezet, örök életre vezet, megvált, megszabadít. Mit foglal magába ez a terv? És aztán minden részletében ad, lássuk meg, hogy hogy a Szentlélek hogy munkálja ezt a minnyájunknak az életében. Először is miért van szükségünk erre az üdvösségre? Hát sokan azt mondják, hogy lehet Isten nélkül, megtérés nélkül is élni, sajnos. És látjuk, hogy milyen erkölcstelen életet élnek. Hát azért van szükségünk az üdvösségre, mert nagy a bűn, a sötétség. És Pál apostol a harmadik versben összefoglalja a sötétséget. És azt mondja, hogy egy pillanatra, most itt ebben a levélben, olcsuk le, kapcsoljuk le a villanyokat. És akkor hirtelen egy olyan sötétségben van az ember, mi mindnyáján tudjuk, hogy milyen ez. Amikor egy sötét szobába bemegyünk, vagy úgy hirtelen elveszik a villany. Sötét. Korom sötét. Na, ezeket a dolgokat, amiket itt mond, hogy régen mi is ilyenek voltunk. Tévelygők, engedetlenek, esztelenek, és sorol 8 dolgot. Azt mondja, ezért szükség van az Isten lelkének a munkájára. Mert már a Biblia első lapjain, akkor, amikor sötétség volt a víz színén, de az Isten lelke ott lebegett a vizek felett. Tehát az, hogy sötétség van, az, hogy erkölcstelenség van, ez még nem azt jelenti, hogy az Isten lelke eltávozott. Hogy már nincs. Itt van. És mi az Isten lelkének a munkája? Hát az Isten lelkének a munkája most ebben a periódusban az, hogy meggyőzze az embereket. És Isten lelke ezt a munkát végzi. Használ bennünket is, embereket is, eseményeket is, sok mindent. De az üdvösségre szükség van, azért, mert nagyon nagy a sötétség. El van vetemülve a nép, el van fordulva a nép Istentől. És csak egy néhány ilyen bűnt, vagy erkölcstelenséget hadd hozzak fel. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az emberek különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái. Milyen igaz? Már akkor tudta ezt Pál, már akkor olyanok voltak az emberek. Ma is ezt teszik, talán most másképpen megy ez, másképpen nyilvánul meg. De ugyan igaz ez, hogy az emberek különböző kívánságoknak és gyönyöröknek a szolgái. Aztán figyeljük meg, gyűlölségesek és egymást gyűlölők valánk. Tehát az történt, hogy mi olyanok voltunk, hogy minket gyűlöltek az emberek, méltók voltunk arra, úgy éltünk, hogy gyűlölhessenek minket az emberek, de mi is gyűlöltünk másokat. Ez az összeférhetetlenség, ez az ellenségeskedés, ezt meg lehet látni, meg lehet tapasztalni sajnos. Nagy a sötétség, de fénylik. Az isteni világosság. Pünkösd napján a Szentlélek Isten meg akar győzni arról, hogy bűnös vagyok. Akar adni bűnbánatot. Akar adni bűnbeismerést, felismerést, hogy ott vagyok a sáros fertőbe. Én ott vagyok lenn a mélybe, a gödörbe. Hát a Szentlélek Isten megmutatja az állapotot, de nem csak megmutatja, hogy na, ott vagy, véged van, hanem egy segítő kezet nyújt. Szükségünk van az Isten Szentlélekének a munkájára, mert nagy a sötétség, és jöjjünk ki ebből a sötétségből. Hogy jövünk ki? Nézzünk meg egy másik kérdést. Az üdvösségnek mi a forrása? Hogy üdvözül az ember? Sokan úgy gondolják, vallásos emberek, hogy tenni kell valami jót. Minél több jót teszel, az a sok jó cselekedet valahogy úgy kiegyensúlyozza az életedet. Mert ugye bűnösök vagyunk, ezt mindenki tudja. És ez valahogy úgy a bűnben tart bennünket, de ha a jó cselekedetekkel ugye kicsit kiegyensúlyozzuk, van rossz is, de lesz jó is. És akkor, hát tán csak nem vagyunk olyan rosszak, Isten jó, beenged a mennybe. Hát hogy van ez? Az az igazság, hogy a Biblia, az Úr Jézus Krisztus egyenesen megmondja azt, hogy lehet üdvözülni. És az üdvösségnek egyedüli forrása az Isten, maga Isten. Ezért mondja itt Pál apostol, és híres igevers ez, és sokan minden bizonnyal tudjuk kívülről, hogy nem az igazságnak cselekedeteiből tartott meg minket. Figyeljük meg, igazságos cselekedetek. Nem azt mondja, hogy csapnivaló. Igazságos cselekedetek. Milyenek ezek az igazságos cselekedetek? Hát az, hogy az ember olvassa a Bibliát, de nem találkozik az Úr Jézussal. Az, hogy az ember imádkozik, de nem beszélget a jó Istennel. Mond valamit. Motyog. Beszél az emberekkel.
De nem beszél a jó Istennel. Van cselekedet, igaz és jó dolog az, de valahol megáll ez az egész. És akkor dicsekszik az ember, és azt mondja, ó, én adakoztam. Én ott voltam. Na nem így van az üdvösség. Hanem nézzük meg, Isten azt mondja, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. És hogyha ezt az íget tanulmányozzuk, akkor itt Isten négy tulajdonságát emeli ki Pál apostol, és azt mondja, hogy az Isten jó volta, az Isten szeretete, irgalma és kegyelme. Az ő irgalmasságából tartott meg, hogy az ő kegyelméből megigazoljunk. Csodálatos ez, hogy Isten ilyen sokoldalú, lehet így mondani, hogy jó és szerető, hogy irgalmas és kegyelmes. Miért nem elég, hogy azt mondja Pál apostol, hogy Isten irgalmas volt, és akkor így meg lehet térni hozzá. Nem, mert Isten olyan nagy, olyan szép, nem lehet megközelíteni, fel nem lehet fogni, és közeledik az emberekhez különféle módon, és mi is közeledhetünk hozzá, mert ő csodálatos. Tehát az üdvösség egyedüli forrása Isten, nem az ember, nem az emberi erőlködés, nem a vallások, nem a vallásos cselekedetek. Máskülönben ez a szó, hogy vallás, latinul a religió, éppen azt jelenti, hogy újra kötni. Ugye románul ezt értjük, a relegá. Hogy az ember ott van egyik oldalon, van egy szakadék az ember és Isten között, és Isten ott van a másik oldalon. És az ember akárhogy kínlódik, nem tud átmenni Istenhez. Ezért Isten kellett döntse azt, na elmegyek én az emberekhez. Ők nem tudnak hozzám jönni saját erejükből, de én elmegyek hozzájuk. Elküldte az Úr Jézust. Ez az Isten cselekedete. Ezt az ember nem tudja megcsinálni. De a vallás éppen ez a gondolat, hogy ezt a szakadékot valahogy kösse át, hidalja át, és egy jó dolgot kínál az embereknek. Menj meditálni, gyújts egy gyertyát, menj a templomba, csendesedj el, pihenj egy kicsit, menj gyóni, beszélgetni. Cselekedetek, az ember megy. De az üdvösség nem így van. Az üdvösséget csak Isten adja. Csodáljuk őt, imádjuk őt. Mert így történik ez. Mi alapján végzi Isten ezt az üdvözítő munkáját? Itt világos ebben az igében, testvérem, és az egész Bibliában, és Pál apostol kimondja, kerek perec, ahogy szoktuk mondani, fehéren, feketén, nem az igazságnak cselekedeteiből, hanem Isten az ő irgalmasságából mentett meg, vagy azt mondja, hogy az ő kegyelméből megigazuljunk. Az üdvösség alapja tehát nem a mi cselekedeteink, hanem az ő cselekedete. És mit tett Isten? Ahogy említettem, Isten látta, hogy mi nem tudunk hozzá közeledni. És akkor azt mondta, elmegyek én hozzájuk. És az Úr Jézust elküldte. És megszületett az Úr Jézus. És itt élt az emberek között. És prédikált, és csodát tette, és példát adott, és meghalt. Az Isten cselekedete ez. Elküldte az ő fiát, a világ üdvözítőjét. Az Úr Jézus Krisztus meghalt, és a Szentlélek Isten testvéreim, aki pünkös napján el lett küldve, vagy ki lett töltve, ugyanezt az útat követi, mondhatjuk így is. Mert úgy olvassuk az igében, hogy amelyet kitöltött reánk bőséggel. Ki az, aki kitöltötte? Isten. Isten tart meg minket, és Isten töltötte ki a Szent Lelket. Isten töltötte ki. De azt is mondja itt, hogy amelyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által. Isten nem úgy adja a Szent Lelket, hogy a fiú nem tud róla, félreteszi. Nem, Isten küldte az Úr Jézus, és Isten küldte a Szent Lelket az Úr Jézuson keresztül. Így kapjuk az üdvösséget, ez az alap. Máskülönben a két nagy történelmi egyház éppen ezen a teológiai vitán vált el a katolikus és az ortodox egyház, hogy a katolikusok ugye azt mondják, hogy a Szent Lelket az Atya küldés, csak is az Atya. És az ortodox azt mondja, hogy az Atya küldi Jézus által, vagy Jézussal adja a Szent Lelket. És ez az egy szó, a filioque, ez került bele a hitvallásba, és ezért a római pápa elátkozta a konstantinápolyi akkori vezetőt. És akkor egymást kiátkozták, és akkor történt a nagy szakadás 1100 valamennyiben. Egy szó, egy teológiai vita. Most nem akarunk ebbe bele bocsátkozni. De az üdvösség egyedüli alapja az, hogy nem mi, hanem ő tett valamit. És Isten ugyanezt az Úr Jézusnak a nagy munkáját, a Golgotát, a keresztet, ezt emeli ki és teszi elénkbe. Nem beszél mást, hanem Jézust. Az Isten az Úr Jézust küldte. A Szentlélek az Úr Jézust dicsőíti. És ez a csodálatos munka, és ez az üdvösség alapja. Ezért azt prédikálták az apostolok, hogy senki másban nincs üdvösségünk. És azt mondja Pál apostol, ő a nagy tudós, aki tele volt költeményekkel, meg tudománnyal, teológiával, meg mindenféle ismerettel. Azt mondja, hogy én nem akarok semmi másról tudni. Az Úr Jézus Krisztusról, mint megfeszítetről. Jézus prédikálta. Mert ez az üdvösség egyedüli alapja. És az az ember, aki nem tud válaszolni arra, hogy Jézus a szívében van, ő az Úr Jézusé, az az ember el van veszve. Az az ember nincs a megigazulás útján, az az ember még nem tért az üdvösség útjára, az az ember el van veszve. És kérdezem itt, kedves hallgatón testvérem, van ez a meggyőződésed, hogy az Úr Jézus a szívedben van? Van ez az alap, ez a fundamentum az életedben? De azt mondja Pál apostol, más fundamentum nem vetteted, csak az Úr Jézus, nincs más. Csak az Úr Jézus. Ott van? Hogy mi van az életedben? Mert ha üdvözülni, a mennybe jutni, hívő életet élni, nem lehet másképp. És a Szentlélek kitöltetésének a napján éppen ezt prédikálták az apostolok pünkös napján. Hogy meg kell térni, az Úr Jézust el kell fogadni, a bűneinket meg kell bánni, el kell hagyni, meg kell keresztelkedni, a Bibliával foglalkozni kell, a közösséggel, az imádsággal. Alapvető dolgok, nincs más alap. Csak az Úr Jézus, az Úr Jézushoz méltó dolgok. Mégis, hogy lesz ez az üdvösség az enyém? Hogy jutok hozzá? Mit kell tenni? Vagy nem kell tenni semmit? Ha Isten eltervezte az üdvösséget, akkor majd valamikor ide adja nekem? Vagy nem is adja ide? Csak egy néhánynak? Mint ahogy mondja egy vallás felekezet, ugye, hogy csak a 144 000 juttak a mennybe. Hát csak így van ez? Csak egy elit társaságnak adja Isten az üdvösséget? Vagy hogy van ez? Isten mindenkinek kínálja. És mindenkinek lehetősége van elfogadni. Sajnos lehetősége van elutasítani is. És itt azt mondja Pál apostol, négy dolgot említ, négy dolgot sorol fel, és azt mondja, hogy van a fürdő, van az újjászületés, van a megújulás, és a Szentlélek. Ezek olyan eszközök, ami által, akik által lehet az Istenhez, az üdvösségre jutni. Na de ezeket nem lehet széllyel választani. Mert itt is érvényes az, mint a Biblia más nagy igazságaira is, és nem csak a házasságra, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, az ember ne válassza széllyel. Ez nem úgy van, hogy hát leöntöttek vízzel kicsi korba, és akkor ez elég. Nem, nézzétek meg, hogy itt fürdőről beszél, és a Biblia kutatók itt a bemerítésre utalnak egyértelműen, akármilyen vallásból veszik ezt az igét. És ez világos, hogy akkor itt nem lelocsolás, nem egy kis vízhintés a pici baba fejére, hanem itt fürdőről van szó. És akik nézték tegnap a közvetítést, látták, hogy jó mély vízbe álltunk, jó melegbe is, még gyógyvíz is volt. De akkor se mossa le a bűnt. Nem mossa le. Az Úr Jézus vére mossa le. Nem lehet azt mondani, ó, ha megkereszteltek kicsi korban, és rendben minden. Vagy megkeresztelkedtem én, mit tudom én, mikor, és elég. A víz, nem a víz. És vannak ilyen egyházak, akik ezt mondják, hogy a keresztség által az ember kap valamit az Istentől. Nem kap a víz, nem üdvözít. Nem, avval meg lehet mosdani, kocsit is le lehet mosni. De a lelkeddel az nem a víz foglalkozik. Aztán van például az újjászületés, meg a megújulás. Sokan úgy mondják, hogy újjászülettem, megtértem az Istenhez, nem kell már a bemerítés, nem kell a fürdő. Megfürödtem Jézus vérébe, kész. Nem, megint elválasztják azokat az igazságokat, amelyeket Isten egybe szerkesztett. Egybe kell tartani. Egybe. Nem lehet azt mondani, meg vagyok térve, én és az Isten, a többivel nem foglalkozunk. Ez nem így működik. Vagy van olyan, amely azt mondja, hogy csak a Szentlélekkel kell törődni. A Szentlélekhez imádkozni. Nem is az Atyához. Pedig az Úr Jézus így tanít bennünket, hogy az Atyához imádkozzunk. Ugye mi Atyánk, így kell megszólítani. Az Úr Jézus nevében, a Szentlélek által, ez a sorrend. Nem lehet másképp, de van, akik azt mondják, hogy csak a Szentlélek, hogy az adja az ajándékokat, hogy az gyógyítson, és annyi gyógyító van ezen a világon, mégis rengeteg beteg van. Annyi ember, akit megáldott az Isten pénzzel, meg gazdagsággal, mégis nagyon sok a szegénység is. És problémák vannak. Tehát nem lehet kihangsúlyozni az igazságnak csupán egy oldalát, mert az egy karikatúra lesz, az egy torszülött lesz. Nem lehet. Egyensúlyba kell tartani, és együtt kell tartani. Tehát mi úgy jutunk az üdvösségre, hogy Isten bőkezően kiárasztotta ránk az ő szent lelkét. Így olvastuk itt az igében, hogy kitöltött reánk bőséggel, nem csak cseppenként úgy, alig jön. Bőséggel töltött a szent lelket. Ezt teszi Isten. És amikor ez történik, a szent lelket adja Isten az Úr Jézus Krisztus által, ez a kitöltött lélek belülről újjászül bennünket. És ez az újjászülő, átformáló munka, ez titokzatos, ott belül történik. Megváltoztatja az értékrendet. Egyszer csak az ember, mi nem mond semmit, csak azt mondja, bűnös vagyok, így gondolkodik. Bűnös vagyok, loptam, csaltam. Ez nem jó. És magába kiállt az Istenhez, hogy Istenem, bocsáss meg. Tehát ez az újjászületés megtörténik az embernek az életében, és meg is újít a Szentlélek. Állandóan újít bennünket, mert igazából ez a fordítás így lenne. Az újjászületésnek fürdője, és a Szentlélek megújítása által, ami nem egy egyszeri esemény, hogy megújított és kész, hanem állandóan újít. Állandóan új vagyok, állandóan friss vagyok, buzgó vagyok az Úr számára. Ez a Szentlélek végzi ezt a munkát. És persze, ami belül történik, ennek van egy külső, egy látható jele, és mégpedig ez a bemerítés. Jel, persze, hogy jel, ez jelzi azt, hogy a belső, az az igazi újjászületés, az az óembernek való meghalás, ez megtörtént, mert amikor bemerítjük a vízbe, ez jelenti, meghalt. Mondta is tegnap az egyik, ha figyeltétek, az a régi Kodzsi meghalt. Így tette a bizonságot. Így történik. Ez az igazság. Lelkileg. A bűnnek meghalt. Fizikailag él, de most már él az Isten számára. Feltámadt. És ez a bemerítésben ezt jelzi, mutatja, tesz bizonyságot mindenkinek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az a fontos, ami belül van. Újjá születtem, én megyek a mennybe. Fontos, de aztán kell a lépés is. A bemerítés, a gyülekezethez való csatlakozás, a testvéri közösség. Így jutunk az üdvösségre. Az Isten lelke ezt a munkát végzi el. Ugye pünkös napján akkor, amikor a Szentlélek munkálkodott, és a szívükben megkeseredtek, ez ott belül történt, kérdezték, hogy mit cselekedjünk, bánjátok meg bűneiteket, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és megtették. Volt a belső is, az újjászületés, és volt a külső jel is, a bemerítés. És a Szentlélek végzi ezt a munkát, és ma is ugyanez az Isten munkája. Ugyanez. Elfogadtad már Istenem a munkáját? Vagy nálad még mindig el van választva az, amit Isten egybe szerkesztett. Igénybe vetted ezeket az áldott eszközöket annak érdekében, hogy a tied legyen ez az üdvösség? Még két kérdés röviden. Mi az üdvösség célja? Sokan azt gondolják, és így is imádkoznak, hogy hát az, hogy boldog legyek, boldogok lehessünk. És valóban boldogok leszünk, ha az üdvösség a miénk. Az Istennek magasztosabb célja van, és azt mondja itt az ige, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Nem egy földi pár órára vagy évre akar Isten valami megoldást az életünkben. Na, hát kínlódtál egy csomót, na most örülj egy kicsit. Ad az Úr örömöt, biztos, de Istennek a célja az üdvösséggel az, hogy örököljünk, az Isten országába jussunk. És ez a hívő ember számára ez bizonyosság. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy a lélek, a szent lélekkel együtt, a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és örökösök. Az Istennek ez a, az Isten lelkének ez a munkája, hogy meggyőz minket, és ad reménységet, az örök élet reménységét. Ilyen céltudatosan, ilyen meggyőződéssel tudok élni. Nem össze-vissza, nem bizonytalanban, hanem nem tudom, hogy hogy lesz. Van ez a bizonyosság az életedben? És végül az üdvösségnek vannak-e bizonyítékai? Honnan tudom, hogy üdvözülök, vagy honnan láthatom ezt mások életébe? Hát látszik. És Pál apostol erre is kitér, és azt mondja, hogy ez igaz beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsd, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívők lettek, ezek jók és hasznosak az embereknek. Hát de hogy van ez, mert arról volt szó, hogy nem az igazság cselekedeteiből üdvözülünk. Igaz? Nem innen van az üdvösség, de mikor már megkaptuk az üdvösséget, akkor már nagyon szívesen tesszük a jót. Örömmel keressük a lehetőséget a jó cselekedetekre. És így a hívő ember az nem rosszat tesz, az nem fösvénykedik a szavakkal, meg a szolgálattal, hanem bőséggel teszi ezt. Tehát a jó cselekedetek nem az üdvösség alapja, hanem bizonyítéka, a következménye annak. Ha valakit látod, hogy jót cselekszik, alázatosan, hűségesen, kitartóan, szeretettel, akkor ez azt bizonyítja, hogy Isten gyermeke. Ezek a jó cselekedetek nem a gyökér, a gyökér az Úr Jézus Krisztus áldozata, de a jó cselekedetek a gyümölcsök. És ezt mondta az Úr Jézus, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mert a fa, amely jó gyümölcsöt terem, az az Istentől van. Amelyik nem, oda vetem a gyökérre. Oda az alapvető dolgokra a fejszét. Mert azon kellene dolgozni. És a gyökér az az Úr Jézus Krisztus. Így van ez az életemben. A cselekedetek nem a forrás, de a folyó. Az Úr Jézus Krisztus és a Golgotai kereszt az a forrás, ahova kell jönni és meríteni. Mert nincsen senki másban üdvösség, és ha szomjúhozok, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjön és igyon, mert friss az a víz, élő az a víz. És a Szentlélek által odajön a szívembe, és onnan buzog az örök életre. Ez a forrás. És ez csak az Úr Jézus. Egy forrás van, amely üdvösségre visz. De a jó cselekedetek a folyó. Ahova megy ez a folyó, áldást visz. Ott, ahol szárasság van lelkileg, ott, ahol nincs élet, ahol pusztaság van, ott az Úr átformálja azokat az embereket is, akik körbevesznek. Különféle csoportokat a mi szolgálatunk által. Egyszerű beszédünk, bizonságtevésünk, hűségünk, komolyságunk által. Tehát az üdvösség bizonyítéka a jó cselekedet. Ezzel szoktam-e elől járni? Teszem-e ezt hálából, örömmel az Úr dicsőségére? Tehát nagyon fontos az üdvösség. Isten elkészítette, és a Szentlélek alkalmazza minnyájunknak az életében. Elfogadtuk ezt az isteni munkát? Munkálkodott már bennem? Bizonyságot már tettem már nyilvánosan? Arról, hogy Isten az enyém, én az övé vagyok. Adja az Úr, hogy ez az ünnep szolgálja azt, hogy megerősödjünk, és az ő nyomdokait kövessük. Amen.
hálásak vagyunk nagy munkádért, az üdvösségért. Ilyen nagy üdvösséget adtál nekünk, az Úr Jézus Krisztust elküldted, és mindent megadsz nekünk azért, Uram, hogy hozzád közeledjünk, és az üdvösség, az örök élet, a megváltása milyen legyen. Dicsőítünk ezért, köszönjük ezt az ünnepet. Hálásak vagyunk mindenért, amit adtál nekünk, amit megtapasztalhattunk, amit láthattunk és hallhattunk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy odaadással tudjunk neked élni. Attól, hogy tudjunk megüresedni minden nap rossztól, a földiektől. És kérünk, hogy tölts be a te lelkeddel, hogy így tudjunk élni, és így tudjunk szolgálni. Segíts meg erre, Istenünk, az Úr Jézus nevében, Szentlélek által. Amen.